Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz az egyre gazdagabb orosz milliárdosokról, valamint a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató tavalyi évéről is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Tovább nőtt a leggazdagabb oroszok vagyona az éveleje óta. Ez derült ki a Bloomberg milliárdosok indexéből, amelyet elsősorban a cégek részvényeinek értéke alapján számítanak ki. Az Economus gazdaságkutató alapítvány igazgatója azt mondta, a top 500-as lista középmezőnyében szereplő 21 orosz milliárdost az ellenük bevezetett európai szankciók csak tovább gazdagíthatták. Bár a nyugaton lévő vagyonukat befagyasztották és megtiltották beutazásukat, viszont ezzel Vlagyimir Putyin mellé állították őket, és ezt az orosz elnök az ott maradt nyugati cégek vagyonával hálálta meg. Bendarzsevszki Antont Lakatos László kérdezte.
Miközben nagy átrendeződés volt a Bloomberg milliárdosok indexében, főleg az első pár helyen, ugye letaszították az első helyről Elon Muskot, de hát erről ugye a tőzsdei árfolyamok tehetnek. Viszont ami feltűnt ebben a listában, vagy ebben a kimutatásban az, hogy a leggazdagabb orosz üzletemberek vagyona az év eleje óta, tehát igazából egy negyed év alatt 11,5 milliárd dollárral nőtt. Ami hát azért, ha az ember figyelembe veszi, hogy Oroszországgal szemben komolynak szánt szankciók vannak életben, kicsit furcsa, hogy így pörög számukra a biznisz. Emögött mi van?
Nyersanyagok. Tehát rövid válasz az, hogy mögött nyersanyagok vannak. A nyersanyag piac a háború kirobbanása óta, sőt, mellette is szárnyal, és ha a listán lévő leggazdagabb oroszoknak a túlnyomó többsége valamilyen nyersanyagban utazik, nyersanyag kitermelésért felel, és ezzel igazából az ő vagyona biztosítva van. Még annak ellenére is, hogy vannak szankciók, vannak vámok bizonyos termékekre, bizonyos országok, az Egyesült Államok is ugye vámokat léptettek életbe az elmúlt években. Ennek ellenére az áru, a végtermék, ha van rá kereslet, akkor megtalálja a maga útját. Oroszország sok szempontból, sok nyersanyag szempontjából a világ legnagyobb kitermelője. És ugye a privatizáció korszakában, a 90-es években az orosz gyártókapacitásokhoz, nyersanyag lelőhelyekhez hozzájutott orosz vállalkozók azóta is szárnyalnak és növelik vagyonokat. Ugye ezen a Bloomberges 500-as listán 21 orosz került fel, még ukránok közül csak egyetlen egy van az 500. helyen, Rinat Akhmetov is sokat bukott az elmúlt időszakban, de az ukrán üzletemberek a háború következtében gyakorlatilag elveszítették a pozíciójukat, az oroszok pedig növelték, vagy ugye még újabb orosz oligarchák, vagy hát milliárdosok is felkerültek erre a listára.
Az világos, hogy ebben a legtöbben a nyersanyag oldalról jönnek, viszont az feltűnt, hogy az egyik, az például egy gyártó, ráadásul acélgyáros, ő majdnem 2,5 milliárd dollárt bukott az elmúlt fél évben. Emögött mi lehet?
Hát ugye ezek változnak, ezek az összegek valóban, hogyha megnézzük a 21 felsorolt embert, vannak, akik többen is buktak vagyonélemeket, vannak, akik növelték a vagyonukat, de ugye tőzsdei mozgásokról van szó nagy részt. A nyersanyagok piaci ára is lehet, hogy egyik héten pozitív irányba fordul, másik héten negatív irányba fordul, tehát lehet, hogy azok, akik mondjuk havi alapon, vagy akár éves alapon elveszítették, vagy vesztettek vagyont, lehet, hogy évvel később nagyban növelni tudják a vagyonokat. De ugye emögött lehetnek piaci átrendeződések is, tehát lehet, hogy Oroszországon belül is, vagy világpiacon bizonyos érdekeltségeket megpróbálják kiszorítani, vagy a helyi elemek, vagy ugye Oroszországon belül, tehát ugye például ezen a milliárdos listán több acél nyersanyagokkal foglalkozó milliárdos is van. Az egyik jelentősen növelte a vagyonát, a másik vagyona csökkent, tehát lehet, hogy emögött például ilyen jellegű piaci átrendeződések, piaci verseny is állhat, hogy az egyik a másikat megpróbálta kiszorítani.
Na és ebben mennyire van benne a legbefolyásosabb és leggazdagabb orosz, aki tulajdonképpen ez az egész háborút elindította? Tehát ő mondjuk mennyire mondja meg, hogy éppen most ki szállít a harckocsi gyáraknak acélt?
Hát ez jó kérdés, nyilván ilyen jellegű szerződések nem nyilvánosak, van egy erőteljes állami összefonódás a leggazdagabb orosz milliárdosok és az állam között. Eleve a legtöbben lényegében az állami politika eliteknek köszönhetik a vagyonukat, hogy a privatizáció időszakában, a 90-es években alacsony áron vagy vitatott belsőben hozzájutottak ezekhez a kapacitásokhoz, vagy nyersanyaglelőhelyekhez. Tehát el vannak köteleződve az állam irányába, és látni kell, hogy például bizonyos cégek bizonyos társadalmi projekteket is visznek, vagy bizonyos médiumokat birtokolnak, és ezzel segítenek az államnak. Tehát biztos vagyok benne, hogy azok a cégek, amelyek nyersanyag termeléssel foglalkoznak, azok masszívan benne vannak egyébként az orosz védelmi iparban, az orosz védelmi ipar számára történő szállításokban is, miközben ezeket a nyersanyagokat külföldre is exportálnak. Tehát azért van egy mindenképpen fixálható, hogy van egy erős és szoros összefonódás az állam és az üzletemberek között.
Na most ezek között az emberek között hányan strómanok? Tehát van-e erről bármilyen, akár csak ilyen vélt lista, hogy mondjuk esetleg akár személyesen Vlagyimir Putyinnak a vagyonát kezelik ezekben a hatalmas cégekben, vagy céghálókban, mert egyik sem egyetlen céget tulajdonol.
Hát az említett, hogy ezen a listán lévő orosz oligarchák között így egyértelműen egyikre sem bizonyítható, hogy a Putyinnak a pénztárcája lenne, hiszen ezek mind olyan, vagy jelentős részben olyan üzletemberek, akik még a 90-es években, tehát még Vlagyimir Putyin hatalomra kerülése előtt szerezték a vagyonukat. Gyakorlatilag mindannyian, akik nyersanyagokkal foglalkoznak, azok a privatizációs időszakban 91, 92, 93, 94-ben jutottak hozzá ezekhez a vagyoni elemekhez, és utána bővítették tovább a saját birodalmukat. Ugyanakkor azért azt is fontos elmondani, hogy Oroszországban, hogy említette, van egy szoros összefonódás az állam és a vállalkozói szféra, vagy oligarchák között, és hogyha valamilyen, nevezzük úgy, hogy kérés érkezik az irányokba, akkor azt teljesítik. Tehát például vannak arra vonatkozó nyomozások, mondjuk információk, hát Alexej Navalnyi csapatának is volt egy ilyen nagy hírverést kapott anyaga, amely arról szólt, hogy a Szocsi mellett található, hatalmas birtokon található palota, az valójában Vlagyimir Putyinhoz tartozik. Papíron egyébként ez valamilyen rekreációs jellegű központ, de hogy egyértelműen Vlagyimir Putyin számára készült, és ezt az építkezést, ezt orosz oligarchák finanszírozták meg Vlagyimir Putyinnak, tehát véletlenül érkezett egy kérés, hogy Vlagyimir Putyin ezt szeretné. Nyilván itt egyértelműen nem lehet bizonyítani, hogy ez így is van, ezek nagyrészt feltételezések, de jó eséllyel igaz, amit megpróbáltak ugye bemutatni. És ilyen révén van összefonódás, és mondok egy másik példát, Roman Abramovics régebben, a 2000-es években az egyik leggazdagabb orosz oligarha volt, azóta azért vagyonának egy jelentős részét elveszítette, és a vagyonának az egyik jelentős elemét a Szibur nyert képezte, ez egy orosz olajipari vállalat volt. Nos, a 2005 környékén jött egy kérés Abramovics irányába, hogy arról az időszakról beszélünk, amikor Berezovszkinak, egy másik oligarchának menekülnie kellett, mert szembe helyezkedett Vlagyimir Putyinnal, illetve Khodorkovszki pedig börtönbe került, hogy egy másik orosz olajmágnás, vagy orosz oligarcha. De minden esetre Abramovicsot szembesítették azzal a ténnyel, hogy vagy eladja az államnak a Szibur nyersét, vagy esetleg más következményei lesznek ennek, és hát Abramovics nem sokat vacilált ezen, és a Szibur nyefty azóta a Gazprom tulajdonába került, Gazpromnak a Gazprom nyefty nevű leányvállalatát képezi, és évről évre növeli a vagyon, tehát minden esetre ez is mutatja azt, hogy ha kell, akkor az orosz oligarchák kiállnak a hatalom mellett, mert hosszú távon így tudják biztosítani a kapcsolataik révén a vagyoni gyarapodásokat, és azt, hogy őket békén hagyják.
Nem feled szabad, csak pont az előbb jutott eszembe, hogy tulajdonképpen mindegyik annak is köszönheti azt, hogy még rajta lehet ezen a listán, hogy valószínű jó kapcsolatokat ápol a legfőbb orosz vezetővel, hiszen pont azok a nevek, akiket felsoroltál itt az elmúlt évtizedekben, vagy az elmúlt években, elég gyorsan eltűntek a süllyesztőben abban a pillanatban, hogy ellent mondtak neki.
Így van, tehát így van. Akik szemben helyezkedtek a hatalommal, azok vagy börtönbe kerültek, vagy külföldre emigráltak, sőt bizonyos esetekben gyanús körülmények között még életüket is vesztették, és Berezovszki, hát elvileg öngyilkos lett, de bizonyos körülmények arra utalnak, hogy nem biztos, hogy igen, hogy egyértelműen öngyilkosság volt a háttérben. Nyilván most ezek csak ilyen összeesküvés elméletek kategória, de vannak így gyanús körülmények.
Belét fődött, amit a szót mondtad, hogy van még egy aspektus ennek a történetnek, azt még mindenképpen meghallgatnám.
Igen, van még egy aspektus ennek a történetnek, az pedig az, hogy a 2022-es orosz agresszió után, és a nyugat által bevezetett szankciók után ezek az orosz vállalkozók, oligarchák mire kényszerültek. Tehát nyilván ez egy mozgásterük rendkívüli módon leszűkült, és azt gondolom, hogy itt a nyugat egy nagy hibát vétett, mégpedig azzal, hogy nem csak az orosz állami vállalatokat szankcionálta, nem csak azokkal a hivatalnokokkal szemben vezettek be ugye, korlátozó szankciókat, akik mondjuk részt vettek az orosz agresszióban Ukrajnával szemben, hanem gyakorlatilag a legnagyobb orosz milliárdosokat, a legnagyobb orosz üzleti köröket szankciós listára helyezték, pusztán abból a gondolatból, hogy mivel ők nagyok, Oroszországon belül ugye a legnagyobb cégekről, a legnagyobb cégcsoportokról van szó, akkor a bevételeik és az adózásuk révén finanszírozzák az orosz államot, vagyis ha ezeket a vállalatokat szankcionálják, akkor azt csökkenteni fogják az orosz állami bevételeket. Csak hogy a probléma ugye azzal van, hogy ezek a vállalkozók, miután elveszítették a külső kapcsolataikat, a külső lábukat, tehát mondjuk a külföldi vagyonokat befagyasztották, szankciós listára tették őket azzal, hogy nem tudnak kiutazni az országból, legalábbis a nyugati országokba. Tehát, hogy ezzel rákényszerítették ezeket az embereket, hogy álljanak be teljes mellszélességgel a jelenlegi hatalom mellé, mert csak a jelenlegi hatalom tudja biztosítani számukra a túlélésüket, a gazdasági túlélésüket, hiszen ha a nyugaton be van fogyasztva a vagyonok számukra, nincs más opció, nem tudnak. Ha felszólalnak a háborúval szemben, akkor Oroszországon belül is elveszítenek mindent, és még el se tudják hagyni az országot a nyugat irányába, mert az ottani külföldi vagyonok is be van fogyasztva. Tehát azt gondolom, hogy ez egy hibás lépés volt, mert rá kényszerítették ezeket az üzleti köröket, hogy teljesen váljanak Vlagyimir Putyin mögé, és Vlagyimir Putyin ezt viszont megállálta, mert azok a nyugati vállalatok, amelyek aztán kivonultak Oroszországból, az orosz üzleti köröket ezekkel hálálták meg. Tehát nagyon olcsón juthattak hozzá azokhoz a vagyoni elemekhez, amelyekre korábban nyugati cégek rendelkeztek. Tehát gyakorlatilag fillérekért tudták felvásárolni azokat a gyártókapacitásokat, azokat a vállalatokat, amelyek ugye korábban külföldi nyugati kézben voltak, és az orosz állam gyakorlatilag így tárpótolta őket a kieső európai országokban lévő vagyoni elemeikért. Tehát, hogyha ti, mondta Vlagyimir Putyin, ti azzal büntetitek az orosz nemzeti vállalkozókat, hogy befagyasztjátok a vagyonokat, ők pedig kiállnak mellettem, akkor én viszont azzal hálálom meg az ő lojalitásukat, hogy Oroszországon belül új lehetőségekhez juttatom őket, és például a nyugati cégek által hagyott vagyoni elemeket átjátszom hozzájuk. Tehát ez ilyen szempontból ugyancsak hozzájárult ezeknek az orosz üzleti köröknek a meggazdagodásához.
Az Economus gazdaságkutató alapítvány igazgatóját, Bendarzsevszky Antont, Lakatos László kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Rekordbevételt ért el a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató tavaly. A befizetések fele az átutazó kamionosoknak köszönhető, az első helyen a román, majd a lengyel és a bolgár teherszállítás járul hozzá a több mint 656 milliárd forint befolyt összeghez. Az autóbuszok után 16 milliárd forintot fizettek be az útdíjkasszába. Bartal Tamás elnök vezérigazgatóval Tóth Kata beszélgetett.
Kik használják elsősorban a magyar útdíjkasszát?
A magyar útdíjkasszát lényegében mindenki használja és mindenki tölti, aki a magyar utakon jár. Ebben benne vannak a személygépkocsik, magánszemélyek, jogi személyek, rengeteg cégnek van flottája. Ugye akik személygépkocsival vagy 3,5 tonna alatti teherjárművel utaznak, vagy közlekednek az utakon, ők ugye e-matricát vásárolnak, és ők az e-matricás rendszerbe vesznek részt. Ezzel szemben ugye a 3,5 tonna megengedett ösztönök feletti járművek esetében már e-útdíjról beszélünk. Ők egy eleve magasabb útdíjat fizetnek, röviden őket szoktuk hívni a kamionosoknak, de ide tartoznak egyébként már az autóbuszok is 2024 óta. Tehát ez a két nagy kategória van, az E-matrica jellemzően személygépkocsik számára, és az e-útdíj jellemzően kamionok számára, ez a két nagy felhasználói csoport a magyar utakon.
Elsősorban kik hízlalják a magyar útdíjkasszát?
A magyar útdíjkasszát alapvetően a kamionos rendszer hízlalja, mert hogyha megnézzük mondjuk a 2024-es bevételeket, ami egyébként egy rekordbevétel volt az útdíjak tekintetében, összesen 815 milliárd forintnyi útdíj folyt be a magyar költségvetésbe, ennek 80%-a jött a kamionosoktól. Tehát ez egy óriási összeg, tehát jól látható, hogy 80%-ot is meghaladó arányban ez 656 milliárd forintos bevételt jelentett. Hangsúlyozom még egyszer, soha nem volt még ennyi bevétel a kamionos rendszerből, és egyébként az útdíj rendszerből sem volt még ekkora bevétel, mint 2024-ben. És azt is el kell mondani, hogy ebben a rekordszámban, ebben a több mint 650 milliárd forintban, ebben a külföldiek több mint a felét állították, vagyis tették be a magyar útdíjkasszába, ez 350 milliárd forintot jelent.
Melyik külföldi országból érkeznek leginkább a kamionok?
Nem fogok nagy titkot elárulni, mert a jellemzően a mellettünk lévő vagy közép-kelet-európai országok, amelyek a legtöbbet fizetik be. Évek óta, amióta az EU-díj létezik Magyarországon, a románok fizetik be a legtöbbet. 132 milliárd forint volt 2024-ben az ő arányuk a teljes EU-díj bevételből. Utána leszakadva jönnek a lengyelek olyan, közel 50 milliárddal, egészen pontosan 48 milliárddal, és a bolgárok vannak a képzeletbeli dobogónak a harmadik helyén, az 33 milliárd, de még elmondhatjuk, hogy azért 20 milliárd fölött teljesítettek még a szerbek, törökök, szlovákok, tehát azért jól látszik, hogy ezek a vagy a környező országok, vagy a tőlünk keletre lévő országok, amelyek bizalják a magyar útdíjkasszát. Ez ugye nem véletlen. Azt sokszor el szoktam mondani, hogy Magyarország nagyon fontos kelet-nyugati, észak-déli, vagy délészak, inkább úgy mondom, ugye a mi szempontunkból nézve lentről, keletről jönnek, délről jönnek a kamionosok észak felé. Tehát ennek a két nagy közlekedési útvonalnak a csomópontjában van Magyarország, és ennek nagyon sokan mindig csak az árnyoldalát látták, hogy ez milyen rossz nekünk, hogy ilyen sokan lényegében átszágúzódnak napi szinten az ország útjain. És az útdíj pont azért jó, és azt a lehetőséget teremti meg Magyarországnak, hogy a külföldiekkel megfizettessük azt a szennyezést, vagy azt a rongálódást, amit az utaink, a levegőnk és az ajártalomban elszenvedünk mi magyarok, úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy azt a hátrányt, ami egyébként abban van, hogy végig mennek rajtunk, úgymond, ami közútjainkon, azt az előnyünkre tudtuk fordítani, hiszen azt a pénzt, amit ugye a külföldiek itt hagynak nekünk, és jelzem, mindig elmondom, az útdíj többségét a külföldiek fizetik Magyarországon, azt mi szépen a magyar közutakra tudjuk felhasználni.
Megválaszolta ezt a kérdésemet, hogy mire fordítják. Az ukrán-orosz háború hozott-e változást az átmenő forgalomban?
Az ukrán háború tekintetében nem látunk jelentős visszaesést a forgalomban, sőt, a Covid alatt volt némi visszaesés, de a Covid óta töretlenül növekszik, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában. A teherforgalom, azt látjuk, hogy a közúti teherszállításnak egyfajta reneszánszát látjuk Európában és az egész világon, tehát mindenki, aki temette volna ezt a szállítási formát, ugye szembeállítva mondjuk a vasúti szállítással, vagy a tengeri szállítással, a víziszállítással, azoknak a jóslatai nem valósultak meg. Egyébként az általam említett listán Szlovákia után Ukrajna jön nem sokkal, tehát az, hogy háború van, attól még az ukránok is kereskednek, és ukrán kamionosok is 16 milliárd forintnyi összeget hagytak itt a magyar útdíjkasszában. Egyébként érdekes módon ez teljesen véletlenül megegyezik azzal az összeggel, amit a magyar autóbusz forgalom generált az útdíjban. Egyébként ez a teljes útdíjbevételnek a 2,5%-a, tehát hogyha úgy nézzük, az ukránok is mintegy 2,5%-nyi útdíjat azért itt hagytak nekünk.
Ha már említette, mi a helyzet az autóbuszokkal? Elsősorban kik utaznak? Ezek belföldi járatok, vagy külföldi turista autóbuszok mennek az utakon?
Ebben mindenféle autóbusz benne van, jellemzően ezek külföldi turista járatok. Nyilvánvalóan kisebb részben vannak benne a magyar volánok, de én azt gondolom, hogy itt is meg tudtuk azt fordítani, hogy az a sok turista, aki szintén idejön Magyarországra, és mégiscsak levegő és zajártalmat okoz nekünk, annak tudjuk az előnyeit is élvezni azáltal, hogy míg korábban ugye elmatricát vettek csak, ahhoz képest így meg tízszereztük a bevételt a külföldi turistabuszokból. Hát ugye azt se kell mondanom, mindenki látja, hogy Magyarország egy nagyon fontos turista központtá vált. Közép-Európában, lényegében Budapest, már Prágát is megelőzve, Bécs mellett ott áll a dobogó első fokán, a turista forgalom tekintetében, úgyhogy ez szerintem egy nagyon fontos lépés volt, hogy ezt meghúzta Magyarország, hogy a turistabuszokat is be tudtok húzni a rendszerbe.
Egyébként összességében 2023-hoz képest hogyan alakultak az útdíjak és az útdíj fizetők aránya?
Azt látjuk, amit már korábban is említettem, hogy a Covid-nak ugye az első zárási időszakában volt egy visszaesés, de azt követően egy folyamatos emelkedést látunk. A második, harmadik hullámok sem hoztak egyébként már visszaesést a közúti közlekedés és a közúti fuvarozás tekintetében. Az jól látható, hogy 2023-hoz képest 50%-kal emelkedtek az úti bevételek 2024-ben. Ez egy óriási szám. Tehát mi 2023-ban egy ilyen kb. 530 milliárdos bevétel volt Magyarországnak az útiból, ez 2024-ben 815 milliárd volt, tehát óriási számokról beszélünk, és óriási emelkedésről beszélünk. Ennek egyébként egy nagyon fontos tényezője volt az, hogy az uniós elveknek megfelelően bevezettük az úgynevezett külső költségdíjat. Ez azt jelenti, hogy az autóbuszoknál és a kamionoknál nem csak az infrastruktúra díjat kell megfizetni, amiről mindig el szoktam mondani, hogy a közutak felújítására, karbantartására, illetve közutak építésére használjuk fel, hanem most már megjelent a kamionosok oldalán ez az úgynevezett külső költségdíj.
A szennyező fizet?
Igen, a szennyező fizet, és tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy az a levegő ártalom, az a zajszennyezés, amit okoznak itt nálunk Magyarországon, annak is van egy díja, annak is van egy ára, csak ebből 173 milliárd forintos bevételünk volt 2024-ben. De más dolgok is növelték egyébként az úti bevételt. Ugye nagyon fontos volt a napi matrica bevezetése, napi matricából is, ami ugye egy nem létező kategória volt. Sikerült 8 milliárd plusz bevételt elérnünk, ami sokan mondták azt, hogy ha bevezetjük egy napos matricát, akkor csökkenek a bevételek. Nem, ez nagyon érdekes, hogy a külföldiek általában egynapos matricát tettek, és így sikerült plusz bevételt elérni a többi matrica mellett.
Visszatérve a szennyező fizet elvre, ez nagyon jó, ez a külső költségdíj, ahogy ön mondta, de ettől nem lesz kisebb a légszennyezettség.
Igen, a légszennyezettség ugyan nem lesz kisebb, de ezt a díjat, ezt, amit beszed a magyar állam, meg nyilvánvalóan megvan a maga célja, és nyilvánvalóan a magyar állam ezt olyan lehetőségekre tudja használni, amelyekkel egyébként lehet javítani a levegőt meg az ajátalmat, illetve ennek egy másodlagos, vagy így, hogy mondjam, közvetett hatását mondanám. Nyilvánvalóan feltalálták már azokat a járműveket, amelyek kevésbé szennyezőek és kevésbé járnak, akár levegő, akár zajártalommal. Ezek a szabályok mind arra tudják ösztönözni a kamionosokat, hogy olyan eszközöket, olyan járműveket vásároljanak, amelyek már kevésbé ártalmasak a környezetre. Tehát ugye minden díjnak, mondhatnám ezt egyfajta kicsit ilyen büntető jellegű díjnak is van egy olyan hatása, hogy a kamionosok, a fúrozott cégek megpróbálnak majd olyan járműveket használni, amelyek nem fognak ekkora terheléssel járni a környezetre, és ezáltal tulajdonképpen egyébként kevesebbet kell majd fizetniük. Tehát ez önmagában ez visszajára fog fordulni, tehát ez egy pozitív változást tud előidézni a közlekedésben és a magyar levegőben is, meg a zajártalom tekintetében.
Bartal Tamással, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató elnök vezérigazgatójával Tóth Kata beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában. A hírek után viszont már kapcsolódjunk, kultúrával megyünk tovább, azonnal jövök vissza.